Amikor Bita Jenikővel tavaly beszélgettünk a 29. fiatal műszakiak ülésszakával, akkor már előre egyezkedtünk avval, hogy vajon a 30. alkalmával milyen rendkívüli ünnepi események lesznek. És most itt vagyunk megint Bita Jenikővel, az Erdély Múzeum Egyesület elnökével, akadémikussal, a műszaki szakosztály vezetőjével beszélgetek, és ez az év úgy elszállt, hogy észre sem vettük. Most teljében vannak az események, tehát gondolom, hogy nem okozott csalódást ez a kiadás, de egy kicsivel több fejtörést és több izgalmat okoz minden ilyen kerek évforduló. És a szervezés is ugye egy nagyobb arányú eseményt vetít előre mindig, és ez most meg is van. Egyáltalán 30 kiadást áttekinteni, itt egy rövid filmben át is tekintettünk, nagyon nagy feladat. De meg lehet vele próbálkozni. Milyen volt ez a 30 esztendő?
Tehát erre az évre, hogy a kérdés sorra válaszoljak sorrendben, nem különösebb dolgot szerveztünk, hanem egyáltalán ezt a megnyitón is mondtam, hogy nagyon fontos a folyamatosság. Mindig legyen rendezvény. Most független attól, hogy többen, kevesebben, több helyről, volt úgy, hogy Felvidék, Délvidék, Magyarország, Erdélyből is, tehát több országból is csatlakoztak ide, volt úgy, hogy több intézmény, volt úgy, hogy egy-egy intézmény egész csapattal, egy-két busszal. Nem mondhatom, ez a 30. létszámban a maximális. Lehet, hogy erre is rá lehetett volna hangolódni, hogy ezt érjük el. Itt fontos volt, hogy kiemelt plenáris előadókat hívjunk meg különböző intézményekből, különböző helyekről és különböző szakterületekről, és olyanokat, akik mintát tudnak hozni, motiválják a fiatalokat, hogy hallottam olyat, mondta, hú, mikor fogok én egy ilyen előadást tartani.
Hát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a mostani plenáris előadók jelentős része az a korosztály, aki mondjuk 30 évvel ezelőtt ő maga volt a fiatal műszakiak, műszaki tudósok kategóriája, sorolható.
Így van. Annak idején is doktorandusként voltam, és ma a kitüntetett Óbuda Egyetem egyik képviselője, a Réger Mihály is doktorandusz volt. Ő 29 évvel ezelőtt jelent meg először, és utána sorra hozta a doktoranduszai diákjait, aztán mint egyetem vezetője mozgatta akkor a nagyobb csapatot is, hogy eljusson, mert tudta, látta, hogy ennek a fórumnak több szempontból jelentősége van. Nem csak szakmát lehet tanulni, hanem szakmai kapcsolatokat is, és ott van az erdélyi barangolás második napi túra, ami sok élménnyel és gazdagabb látnivalókkal térhetnek haza, és olyan szakmai kapcsolatokat, és akár itt baráti kapcsolatok, itt házasságok kötöttek, hogy itt ismerkedtek meg, érdekes dolgok történtek, és maradt egy olyan közösség, aki az FM-tű szóra már, igen, az FM-tű, oda vissza kell jönni. Ez a jubileumi évforduló egyszerre ünnep, emlékezés és egy előre tekintés is. 30 évvel ezelőtt ugye elindított kezdeményezésünk már egy olyan fórummá bontakozott ki, amely generációkat köt össze. Az ünnepi rendezvényen velünk volnak többen is, akik, mint említettem, egykor egyetemi hallgatóként vagy doktoranduszként mutatták be első kutatásaikat, majd az évek során visszatértek. Egyre magabiztosabb szakemberként, kutatóként láthatjuk a fejlődésüket, szakmai útjukat, kibontakozásukat és eredményességüket, és ma már sokan közülük intézmény vezetők vagy doktoranduszok témavezetőjeként adják tovább a tapasztalataikat. Tehát ők azok, akik ma bátorítást, biztató szót adnak a fiataloknak, és segítik őket a szakmai előmenetelükben. Ez itt is látszik. Itt is nagyon szépen a délutáni szekcióeladásoknál, noha egy 10 perces előadásban mutatják be a fiatalok a kutatásukat, de utána háromtagú elnökség van jelen, akik az előadásukhoz hozzászólnak, szakmailag még kérdéseket tesznek fel, vagy javaslatokat, ezért is változtattuk meg, hogy nem egy konferencia kötetet adunk ki, még a konferencia kezdete előtt már meg van jelenve, hanem lehetőséget adunk, hogy az itteni szakmai tanács és esetleges kiigazítást is megtehessék majd a leírásban, és a konferenciát követően aztán lektorált tanulmányokat nyújtanak be, és azokat válogatva adjuk ki a műszaki tudományos közlemények sorozatba, vagy a nagyon színvonalos anyagtudományi témát, anyagtudományos technológia témát, az Acta Materialia Transilvanica című folyóiratban, anyagtudományi folyóiratban. És ez ez nagyon hasznos a doktoranduszok és általában az egyetemen előmenetelekhez is, mert ezek több kreditpontot, értéket képviselő kiadványok. Ezeknek angol nyelvű változata is felkerül a világhárula. Dojszámot is kapnak, tehát sokkal értékesebb kiadvány nekik is, és az eredményük ezáltal válik aztán ismerté a nagyvilágban. De ugyanakkor mi ragaszkodunk a magyar nyelvű közléshez, úgyhogy papírformában, nyomtatott formában mindezek magyar nyelven megjelennek.
Mennyire hatnak egymásra az itt előadók? Hát itt elhangzott az, hogy barátságok köttetnek, szorosabb kapcsolatok, ezek lehetnek akár magánéleti, de szakmai kapcsolatok elsősorban. És van-e úgy, hogy szerzőpárosok, vagy szerzőcsapatok alakulnak ki a legkülönbözőbb területekről, földrajzi területekről, de akár szakmai területekről érkező műszaki szakemberek között?
Hát igen, a szakmai kapcsolat az fontosabb, és valóban azok is köttetnek, hiszen az egyik díjazottunk Gergely Attila volt, és az ő laudációban is említettem, itt 6 éve vezettem egy Domus, a Magyar Tudományos Akadémia Domus csoportos pályázatát, amiben nem csak ő vett részt, hanem gyógyszerész is vett részt. Ez egy interdisziplinális kutatás volt a gyógyszerhordozó rendszerek fejlesztésében, és a Polimer tanszékről, a Budapesti Műszaki Egyetemről is volt kutató a Molnár Kolos. Tehát alakulnak olyan kutatási témák, amelyekben több intézmény vagy más országból is be tudnak csatlakozni. Nem hiába volt az egyik meghívottunk ugye Ausztriából, a Linz Egyetemről egy professzor, aki az ottani kutatási lehetőségeket, meg nagy nemzetközi projekteket, pályázatokat is bemutatta, és hogyan karol fel különböző országokból kutatókat, doktoranduszokat. Ez is céltudatosan volt, hogyha netán valamelyik kutatónak, aki a hasonló területen kutat, legyen lehetőség az ausztriai egyetemekkel is, és professzorokkal is kapcsolatba lépni. Tehát ez minden ilyen jellegű szakmai kapcsolatnak a kibontakozása, itt lehetőség van ebben a fórumban. Hát, hogyha összegezni kellene az elmúlt 3 évtized alatt, a fiatal műszakiak tudományos ülésszakon összesen 3527 szerző, 2161 lektorált tudományos dolgozatát tettük közzé. Egy nagy számnak tűnik, láthatta a bemutatóján volt egy 20 perces film, ahol kockákban felevenítettük a különböző csoportképeket, az előadásokról fotókat, illetve az erdélyi barangolás helyszínei és azoknak a változatos tájakat és helyeket, és azokat az arcokat, ahogy évről évre láttunk visszajáró embereket és kedves kutatókat, akik úgy jönnek ide, minthogyha egy közösségben tartozó lények, akiknek szükségük van az itteni erősítésre, szakmai tanácsra és a további kutatásukhoz, az ösztönzésre, bátorításra, hiszen ebből lehet meríteni. Ez az FM-tű, ahogy röviden is szokták így emlegetni, már ez egy olyan kulcsszó, hogy messze túlmutat egy hagyományos tudományos konferencia keretein. A meghívott plenáris előadók különböző intézmények és szakterületek tapasztalt tudósai és oktatói, akik megosztják szakmai tapasztalataikat és tudományos eredményeiket, és előadásaik nem csak a legújabb kutatási trendek és módszereknek a bemutatását szolgálják, hanem iránymutatást is adnak a fiatal mérnököknek és a kutatók számának. Tehát a rendezvény értékét tovább növeli az előadásokat követő közvetlen szakmai párbeszéd, amely inspiráló beszélgetésekre, a mentorok és fiatalok közti tapasztalat cserére, valamint az új együttműködések kialakítására is lehetőség van, ugye, ahogy ezt ön is nagyon jól érezte a mai rendezvényen is. Hát végső soron a fórum második napjáról is egy hagyományosan sorra kerülő erdélyi barangolás programjával évről évre egy-egy vidéket járunk be, felfedezve annak táját, építészeti örökségét, vagy a helyi közösségeit, szokásait, és persze a gasztronómiát, mert úgy van kiválasztva ugye az étkezés is, és ezt Talpas János, a program kezdeményezője, szakértelmével és helyismeretével minden évben új nézőpontokat és érdekességeket hoz a résztvevők elé. Úgyhogy ez az erdélyi barangolás már az FM-tű szerves részévé vált, amely nem csak tartalmas kikapcsolódást nyújt, hanem méltó lezárása ennek a konferenciának. konferenciának. 30 éve biztosít lehetőséget a fiatal műszakiak tudományos ülésszaka a szakmai tapasztalat cserére, az új kutatási eredmények bemutatására, és különösen fontosnak tartjuk, ezek a magyar nyelven is elérhetőek legyenek, hozzájárulva a műszaki tudományos szaknyelv ápolásához. Ugyanakkor arra is törekszünk, hogy a kutatási eredmények a nemzetközi tudományos közösség számára is hozzáférhető legyen, ezért a konferencia elhangzó tanulmányokat magyar és angol nyelven egyaránt közzé tesszük. És persze a diakról is ugye láthattuk, az idén nagy érdeklődés övezte a Kárpát-medence műszaki kutatásait bemutató fórumot, ahol 134 szerző 60 tanulmányában közli és ismerteti is a kutatás eredményeit. A délelőtti előadások után sör került a díjátadásra, ahol a Gyenge Csaba emlékdíjat adtuk át, Maros Dezső díjat és a Fideszet vakáció kitüntetést is.
30 az azt jelenti, hogy jövőben kezdődik az újabb 30 éves ciklus. Sok sikert kívánok a továbbiakban a fiatal és kevésbé fiatal műszakiaknak.
Köszönöm szépen, és értékelem, hogy a sajtó és a rádió is mindig jelen van, és közvetíti ennek a rendezvénynek a fontosságát, jelentőségét itt a közösségünkből, mert a magyar műszakisok fejlődéseit régiónkban nagyon fontos, hiszen ők azok, akik a jövőben azokhoz a műszaki fejlesztésekhez járulnak majd hozzá, amelyek megkönnyítik és biztonságosabbá teszik az életünket.
A fiatal műszakiak 30. konferenciája, ülésszaka számos kiváló előadót hozott Kolozsvára, nem csak fiatalokat, hanem idősebbeket is, középnemzedéket is. Most, ha azt mondanám, akkor fiatal középnemzedék képviselőjével beszélgetek, akit ki is tüntettek, és arról kérdezném Gergely Attila Leventét, akit a Gyenge Csaba emlékdíjjal tüntettek ki, hogy az a terület, amin dolgozik, és lehet, hogy ez egy túlságosan személyes kérdés, mennyibe talál a személyiségéhez? Tehát valaki műszaki szakembernek születik, vagy azzá válik kemény ambíció és munka által?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Hát a műszakiság az szerintem egy ilyen vele született dolog kell legyen.
Genetikai örökség is lehet?
Az én családomra nézve nálunk mindenki inkább reálos volt. Én is mindig a reálba éreztem jobban magamat, és ebbe az irányba is haladtam tovább. Tehát informatikát végeztem 9-12-ben, aztán mérnöki tudományokat. Majd egy érdekes fordulatot vett az egész, hiszen a mérnöki tudományok után egy polimer anyagtudományokról tanultam, és ennek a kettőnek a kombinációja adta a jelen kutatási munkámat. Úgyhogy én úgy érzem, hogy van egy bizonyos magunkkal hozott része ennek a műszaki beállítottságnak, viszont a munka, meg a tapasztalatok az viszont rengeteget tud formálni ezen. De ugyancsak a műszaki berkeken belül maradunk, csak annak függvényében, hogy milyen hatások érnek, ennek függvényében ugye az irány az változik.
A Szapiencia Egyetemen tanít. Azt is mondhatnánk, hogy a műszaki tudományok, az erdélyi magyar műszakiak sokáig mostoha helyzetben voltak, mert ugye nincs állami magyar nyelvű műszaki oktatás. Éppen ezért meg kellett találni az alternatív útakat, és ezeket az alternatív útakat pedig be kell járni, és ezt az utat járja Gergely Attila is a Szapiencia Egyetemen. Hát beszéljen egy kicsi a mindennapi munkájából, az oktatásból, a kutatásból, és arról, hogy hogyan fonódik ez egybe azzal a helyzettel, amely mégiscsak egy speciális helyzet, tehát romániai magyar műszaki szakembernek és oktatónak lenni.
Igen, hát ugye itt, hogyha már a műszaki, magyar műszaki felsőoktatásról beszélünk, akkor mindenféleképpen meg kell említsük, hogy mi már a haszonélvezői vagyunk egy olyan rendszernek, amit kialakítottak az előttünk levőek, és hogyha a Szapienciáról beszélünk, akkor mindenképpen Holland a Dínes professzor úrnak a nevét, akkor meg kell említeni, hiszen ő volt az az ember, aki kulcs szerepet játszott abban, hogy létre tudjon jönni a magyar műszaki nyelvoktatási terdében. Mindennapi feladatok, hát ugye az oktatás, mivel mi gépészmérnököket és mechatronikus mérnököket nevelünk ki a Szapiencián, vagy legalábbis a gépészmérnöki tanszék. Ezért a hozzám tartozó tárgyak azok általában a műanyagokról, meg a polimeranyagokról, a polimeranyagokkal kapcsolatosak, illetve ezeknek a megmunkálásáról, valamint a fém megmunkálásról is oktatok. A kutatási téma egybevág ilyen szinten az oktatott anyaggal, hiszen a kutatási témám azok polimer szálaknak a létrehozása és azoknak a tanulmányozása, felhasználása különböző alkalmazásokban. Így egy nagyon jó szinergia alakul ki az oktatás és a kutatás között. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy szerencsém van abban is, hogy elég jó diákok jönnek a Szapiencia Egyetemre, elég jó diákokkal tudok együtt dolgozni, annak érdekében, hogy az államvizsgáljuk keretében, és nem csak, volt másra is példa. Nagyon be lehet vonni őket a kutatásba, illetve olyan berendezéseket, tanulmányokat tudunk létrehozni, amelyek segítik az egyetemnek az eszköztárát, illetve ugye kinevelünk egy jövő nemzedéket, aki itt a magyar műszaki vonalat viszi majd tovább. Hogy milyen magyar műszakinak lenni itt Erdélyben, én, hogy őszinte legyek, nem igazán láttam, vagy nem igazán éreztem még negatívumát ennek. Az tény, hogy a magyar műszaki nyelvet gyakorolni, oda kell egy háttér, kell egy intézet, ami ugye a Szapiencia nevében, vagy a Szapiencia keretében ez megvalósul. Nekem is problémám volt a magyar műszaki nyelvnek a megtanulásával, hiszen én angolul végeztem.
Erről van szó, hogy tulajdonképpen egyre kisebb jelentősége van annak, hogy nemzeti nyelven gyakorolni ezt a tudományt is, akár csak sok más tudományt, és itt említette az angolt, amely most már szinte minden tudománynak a lingua francája, az összekötő nyelve, az, ami egykoron a latin volt. Tehát ilyen körülmények között beszélhetünk-e nemzeti vagy nemzeti kisebbségi tudományról a műszakiak körében? Mert akkor így csak a történelem meg a filológia bölcsészet maradhat nemzeti. Vagy mégsem?
Őszinte leszek, ez jó fogos kérdés. Nemzeti tudomány.
Mert itt azért hangsúlyosan az van, hogy a magyar fiatal műszakiak Erdélyben, Romániában.
Igen, viszont én még mindig azt mondanám, hogy a tudományt azért ez nem lehet nemzetekhez kötni, hiszen a tudomány az nemzeteket meg nyelveket átívelő dolog, tehát az ilyen szempontból én nem mennék le ezen az úton, viszont azt mindenképpen hasznosnak tartom, hogy magyarul a szaknyelvet azt tudjuk megtanulni és gyakorolni. Habár az igaz, hogy a fiatalok műszaki ülésszakán tudjuk a magyar nyelvet gyakorolni, tudunk magyarul publikálni, viszont amikor a világban szeretnénk rangsorolni magunkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem ezek a publikációk számítanak. Azok a publikációk számítanak, amiket általában véve angol nyelven írunk, külföldi újságba jelenítünk meg, hiszen ez alapján tudjuk igazi a tudományos szintünket összehasonlítani a világ más részén élő embereknek a tudományos szintjével.
Tehát ilyen körülmények között hasonló vagy azonos helyzetben vannak a többségi román szakemberekkel, hiszen a román nyelv sem nemzetközileg használt nyelv. Itt találkoznak egészen biztos.
Igen, igen, tehát ilyen szempontból én nem választanám így ki, így szét, hogyha csak a nyelvet vesszük, akkor ez mindenképpen, ez a megállapítás, ez így helyén való.
Túl a nyelven, nyelveken. A mérlegeléskor az merül fel, hogy mit ad hozzá a világ tudásanyagához, a világszinthez, vagy milyen eredetit tud létrehozni mást és értékeset, úgymond a nagyobb központok mellett a mi régiónk, és ezen belül a magyar műszaki tudós társadalom megállja-e a helyét a magas színvonalú világversenyben. Úgyhogy itthon van, tehát nem elmegy, és ott beilleszkedve megállja a helyét. Mert itt elmondták önről is, hogy hazajött, pedig maradhatott volna máshol is.
Ez valóban így van, és azt kell, hogy mondjam tapasztalatból, hogy hát a körülmények meg a lehetőségek nem is hasonlíthat össze, ami itt van nekünk Erdély szinten, vagy legalábbis ebbe a környezetbe, akár a Szapiencia Egyetemről is beszélünk, nem hasonlítható össze azzal a környezettel, ami nyugaton van. Tehát Magyarországot is nézhetjük Németországot, Amerikáról ne is beszélve, nagyon nehéz így versenyképesnek lenni. Tehát nagyon nehéz versenyképesnek lenni.
Több munka és találékonyság kell ahhoz, hogy megállják a helyüket velük szemben. Mert ők akár el is kényelmesedhetnek a jó körülmények folytán.
Igen, ezt az egyik magyarországi ismerősöm pont így fogalmazta meg, hogy folyamatosan látja, ugye nálunk nagyon fontos a láthatóság, ezért az egyik kolléganő ezzel is foglalkozik a tanszéken. Tehát megjegyezték, hogy nem ilyen jó dolgokat csináltok, kitaláljátok, dolgoztok rajta, nekik ott van sok minden, néha-néha sok berendezés, sok lehetőség, és nem használják ki ilyen szempontból. Lehet, hogy van egy ilyen elkényelmesedés. Viszont az is igaz, hogy egy idő után ez a sok munka, meg mindig a kínlódás, meg a kínlódás, meg hogy valahogy így találjuk ki, meg úgy találjuk ki, hogy jó legyen, ez, hát ez hosszú távon azért mégiscsak azért a kínlódás. Nehezebb mindenféleképpen.
Milyen közelebbi és távolabbi tervei vannak Gergely Attilának szakemberként? Vagy nagyon nehéz tervezni olyan körülmények között, hogy eléggé kiszámíthatatlanok a fejlemények minden téren?
Én azt mondanám, hogy a tudomány szintjén nem mondanám ezt kiszámíthatatlannak, itt a befektetett munka az általában meg szokta hozni a gyümölcsét.
De sokan beszélnek az anyagi háttérről, az infrastruktúráról, ami gazdasági és politikai feltételek alakulását is jelenti.
Igen, a politikai vetületére nem szeretnék egyáltalán reflektálni.
De a gazdaság az oda tartozik.
A gazdaság az mindenképpen oda tartozik, és egyértelmű, hogyha nincs akkora anyagi támogatás, akkora anyagi lehetőség, mint a külföldi kollégáknak, akkor itt egyértelmű, hogy mi lemaradunk a versenyben, és ez az elmúlt 7-8 évben, amióta ezt csinálom, azóta látszik is. Ez viszont én úgy érzem, egy jó középszintet lehet tartani leleményességgel, csapatmunkával, kollaborációval, nem lehetetlen. Én úgy érzem, hogy lehet. Hosszú távú tervek, mindenképpen a professzionális életben, mármint az egyetemen belül szeretnék tovább lépni, jelen pillanatban docens munkakörben vagyok, szeretnék professzorira előre lépni, ahhoz könyveknek a megjelenítése szükséges, tudományos cikkeknek az írása, és hát ezeken ügyködnöm a következő pár évben.
Hát sok sikert kívánok, és teljesüljenek szakmai és magánéleti elvárásai, vágyai. Jó munkát kívánok, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
A Fiatal Műszakiak 30. konferenciáján kitüntetéseket is osztottak, és nem csak a legfiatalabb nemzedékek kaptak kitüntetést, hanem olyan jeles személyiségek is, akik több évtizeden keresztül szolgálták az adott tudományt. Hát ilyen Réger Mihály professzor úr is, aki Fidesz etvokáció, tehát hűség és hivatás díjat kapott több évtizedes munkásságáért. Ön egyben itt az esemény lebonyolításában is részt vett, mint a plenáris előadásoknak a szervezője, házigazdája. No, de hát, mivel nem ismertem önt eddig, és gondolom, hogy a hallgatók is csak kevesen ismerik önt, hát indulunk ki onnan, hogy az Óbudai Egyetem tanára, kutatója. Az Óbudai Egyetemről eleve keveset tudunk, mert ha azt mondják, hogy ELTE, vagy néhány más egyetem, akkor mindenkinek több adat jut eszébe. Az Óbudai Egyetemről is hallottunk, de talán nem annyit. Beszéljen ahol az intézményről nekünk egy kis, amelyben szolgál.
Köszönöm szépen. Az Óbudai Egyetem nagyon büszke jogelőtt intézményekre. Három budapesti műszaki főiskolából alakult meg 2010-ben.
Tehát viszonylag fiatal egyetem, ezért is tudunk keveset róla, de hát most egy másik fiatal egyetemen beszélgetünk, a Szapiencián, úgyhogy ebben rokonok.
Igen, szóval a Kandó Kálmán műszaki főiskola, a Bánki Donát műszaki főiskola és a Könnyűipari műszaki főiskola egyesülésével jött létre 2000-ben a budapesti műszaki főiskola, és ez az intézmény 10 év alatt ért el az egyetemi rangot, tehát 2010-től a budapesti műszaki főiskola, amiből a három tagintézményből állt, alakította meg az Óbudai Egyetemet. Az Óbudai Egyetem most már 7 karral működik, és hát tulajdonképpen egy ilyen fiatal egyetemként nagyon lendületesen halad a pályáján, és hát ebben a tekintetben a műszaki képzés az a prioritás, az amiben műszaki képzés folyik. Műszaki, gazdasági, informatikai képzések folynak.
Hát innen azért megtudhattuk azt, hogy nem először jár ennek a konferenciának, ennek az ülésszaknak a valamelyik kiadásán, hiszen 29 évvel ezelőtt volt itt először. Úgyhogy jövőre kerek évfordulója lesz annak is, hogy ön itt először járt és részt vett. Gondolom, hogy ez is jelent valamit, mert nagyon szoros kapcsolat kellett kialakuljon ahhoz, hogy ennyivel hosszú legyen. Melyek azok a területek, amelyen együttműködnek? Itt most műszakiakról beszélünk, tehát a műszaki tudományok skálája nagyon széles.
Igen, hát alapvetően én kohomérnök vagyok, tehát alapvetően a gépészmérnöki képzésben veszek részt, tehát a gépészmérnöki képzéshez tartozó területeken folyó kutatások hozzák ide a mi kollégáinkat, illetve hallgatóinkat, és ezen a területen ugye az Erdélyi Múzeum Egyesületben is, illetve annak a részegységeiben is komoly kutatások folynak, és ezek tudnak összefonódni egy kicsit. Ez az egyik oka a dolognak. A másik az, hogy 29 évvel ezelőtt, én sajnos az elsőt kihagytam, akkor még nem is tudtam róla, hogy elindult ez a konferencia sorozat, tehát a másodikra érkeztem én először, akkor még Bánki Donát műszaki főiskoláról jöttem, én egy kollégámmal, és akkor éreztük meg ennek a rendezvénynek a hangulatát, akkor is már Bitai Jenikő szervezte Talpas Jánossal, és hát ez egy olyan nagy élmény volt, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag minden évben, ha csak valami közben nem jött, szinte minden évben eljöttünk. Először kettesbe a kollégámmal, aztán onnantól kezdve mindig hoztunk hallgatókat, és volt olyan év, hogy autóbusszal kellett hallgatókat hozni, olyan sokan voltak.
Ez azt jelenti, hogy pozitív folyamatok indultak el, ami annál is örvendetesebb, mivel ezelőtt évtizedekkel a rendszerváltást követően itt nálunk legalábbis biztosan, de gondolom Magyarországon is válságba kerültek a műszaki tudományok. A szocialista ipar megszűnésével vagy átalakulásával egy időben, illetve annak következményeként. Szerencsére az utóbbi években pozitív folyamatok jelentek meg, tehát visszaépült és a maga helyére kezd kerülni. De ezt a válságos időszakot át kellett vészelni, és olyan stratégiákat kidolgozni, amelyek tényleg megengedték a további, a nehéz időkben zajló munkát is. Ez hogyan történt?
Hát igazából a képzésben ezt kevésbé éreztük, tehát a hallgatói létszám a 90-es években nagyon magas volt a Budapesti Műszaki Főiskolán.
De az ipari háttér ott is átalakult, elsolvadt egy adott pillanatban.
Igen, ez tény és való. Ettől függetlenül volt egy késleltetés ennek a folyamatnak a felsőoktatásban, és szerencsére ezzel sikerült átlendülni ezen a holtponton. Ez a nehéz időszak igazából a 2000-es években következett be, akkor lement a létszám, de most megint ugye emelkedő, és az ipar viszi, kéri tőlünk a hallgatókat, a jól képzett hallgatókat, sőt, sokszor azt szeretnék, hogyha az ő személyre szabott területüknek megfelelő képzést biztosítsunk a hallgatóknak, nyilván ez nem mindig lehetséges, megtesszük, amit lehet, de nem mindig lehetséges.
Tehát önt itt a hűségért és a hivatástudatáért tüntették ki, és ez csak két fogalom, amelyet a díj, amelyet ön kapott, megnevezésként visel. De hát arra kérdem, hogy néhány talán pontosabban körülírható területről is beszéljen, amelyekkel ön foglalkozott és foglalkozik. És olyanokkal, amelyek talán a közembernek is érdekesek, mert mi mindig úgy vagyunk a műszaki tudományokkal, hogy csodáljuk a műszaki tudósokat, csak éppen nem értjük, hogy mivel foglalkoznak. Pedig a mindennapjainkban használjuk mindazt, amit ők nekünk legyártottak vagy elképzeltek. Hiszen ami körülöttünk mozog, gépezet, infrastruktúra, város, az mind a mérnökök, műszakiaknak a tudását dicséri.
Hát igen, ebben nagy szerepük van. Én azt tudom javasolni, hogy látogatni kell a fiatal műszakiak tudományos ülésszakának az előadásait, ott lehet egy kis betekintést nyerni, de persze nagyon szűk szakterületeken. Ugye, mint minden, ez a terület is rettentően specializálódott, tehát tulajdonképpen a konferencia programjában lévő előadás csomagot egy jelzővel nem is nagyon lehetne leírni, mert annyira sok felé ágazik minden. Ennek a területnek a sajátossága az, hogy általában van valami haszonelvű kimenet a dolognak, tehát amit a mérnökök csinálnak, azt ugye szeretnénk valamire használni. Akkor jó egy mérnöki munka, hogyha azt lehet valamire használni. Ez az úgynevezett alkalmazott kutatás, amivel ennek a fejlesztésén lehet dolgozni. Ez egy kicsit eltér az alapkutatási célrendszertől, tehát itt mindig van egy gyakorlati kimenet, vagy egy megcélzott gyakorlati kimenet. Ebben egységesek tulajdonképpen ezek az előadások, mindegyiknek van valami olyan vetülete, amit bízunk abban, hogy lehet alkalmazni, lehet használni. Az én saját területem egyébként az anyagtudomány, anyagtudományon belül pedig hát például hőkezelési, öntési, kristályosodási, diffúziós folyamatok, mindaz, ami megszabja a tulajdonságokat, ezeknek a tulajdonságoknak a szabályozásával, mérésével, ellenőrzésével, matematikai modellezésével, ez most egy kiemelt terület, már évtizedek óta igazából az anyagtudományokban belül. Megpróbáljuk olyan fizikai alapokon nyugvó matematikai modellel leírni az anyagok viselkedését, aminek segítségével tervezni tudjuk a tulajdonságokat. Ez a lényege.
Hát az ember azt gondolná, hogy anyagtudomány, hát mi változhat ebben? Megszoktuk azt, hogy a környezetünkben rohamosan változik minden, különösen a digitalizáció kezdete óta, és a közelmúltban pedig a mesterséges intelligencia ránk szakadása által, mert egyelőre csak egy ránk szakadás, még inkább a hátrányait érezzük, de hát az anyag a stabil, legalábbis az anyagok tulajdonságai azok nem sokat változtak az anyag létrejötte óta. Akkor mit lehet itt újítani? De gondolom, hogy az újítás nem maga az anyagok lényegét jelenti, hanem az anyaghoz való hozzáállást, az anyagokkal való bánást és felhasználást. Mérnöki szempontból.
Rengeteget változtattak az anyagok.
Igen, hát itt most a műanyagokról beszélnénk, azt ugye az ember hozta létre, de hát a műanyagok is természetes anyagokból vannak például.
Igen, hát az én szakterületem inkább a fémek, arról mondanék egy-két szót. Tehát az acélok fejlődésében az elmúlt 20-30 évben hihetetlen változások történtek. Teherbírásban, kifáradási tulajdonságokban, korrózióvédelemben és egy csomó egyéb területen óriási lépések vannak. Ha megnéz az ember egy autót, annak a nagy része még mindig fémből van, főleg a hagyományos autók alapvetően acélból.
Éppen erre kérdeztem volna rá, hogy sokan azt mondják, hogy lejárt az acélkorszaka, ugye volt vaskor, hát mi az acélkorban éltünk sokáig az iparosítás által, és annak úgymond vége van, vagy legalábbis nem lesz annyira jelentős az acél. Tehát ön meg tudja cáfolni ezt, illetve részben meg tudja cáfolni ezek szerint.
Én teljes egészében meg tudom cáfolni. Nyilván természetesen a műanyagok, kompozit anyagoknak rengeteg felhasználási területe van, de ahol ténylegesen a rugalmassági modulus, a szilárdság és a korróziálóság együttes követelmény, ott igazából az acéloknak mai napig nincsen versenytársa. Tehát tulajdonképpen ezek az anyagok rengeteget fejlődnek összetételben, technológiában, és ezek olyan tulajdonságokat hoznak most már a felhasználó kezébe, amelyekről korábban nem is lehetett álmodni. Csak a legegyszerűbb anyagokat, amiből, mit tudom én, acélszelvényeket gyártanak, ott is a szilárdság növekedés az 3-4-szeres az elmúlt 20-30 évben.
Tehát akkor változások vannak. Ön szerint merre tart akkor az anyagtudományok világa, ezen belül az acélé, amely önhöz ennyire közel áll, tehát ön a jelent tudja, de hát most ott tartunk, hogy a legtöbb tudomány nem tudja elképzelni se, hogy a fejlődés milyen irányba tart, és mennyivel ez gyors. Találgatások vannak, mert hogy nem csak a politikában, hanem az élet alapjaiban is változások lesznek a következő időszakban. Mondjuk úgy, hogy az élet, az emberi lét módszertanában, ha lehet így kifejezni ezt.
Hát ez egy nagyon filozofikus megközelítés. Az anyagoknál lassabbak ezek a változások, és nem azt mondom, hogy jobban beláthatók, de a tendenciák azért jobban tapíthatók szerintem. És hát a fémek esetében teljesen egyértelmű, hogy az acélblokk fejlesztése a mai napig óriási pénzekkel és óriási munka ráfordítással történik. Pontosan azért, mert lehet azt látni, hogy milyen irányban kellene elmozdulni ahhoz, hogy még nagyobb teherbírású, még könnyebb, még olcsóbb szerkezeteket állítsunk elő.
Pedig ez is csak egy véges forrás, nem? Tehát egyszer csak az acél alapanyaga is elfogy, akár csak a fosszilis energiaforrások.
A célok esetében azért az a helyzet, hogy a reciklálás az megoldott. Tehát tulajdonképpen az előregetett acélszerkezeteknek az újrafelhasználása az teljesen technológiailag megoldható. Ez kicsit olyan, mint az alumíniumnál, ott is ugyanez a helyzet. Műanyagoknál már egy kicsit más, már bonyolultabb az egész kérdéskör, és ezért is nagy előnye az acéloknak a felhasználása, mert ennek a teljes élettartama az megbízhatóan módon becsülhető, és az újrafelhasználása is megoldott.
Tehát akkor az ilyen konferenciákon, amelyek szerte a világon zajlanak, lesz miről beszélni etéven is az acél területén is, akár 100 év múlva is gondolom.
Én is úgy gondolom, de alapvetően ez a konferencia nem csak acélokról szól, én vittem el egy kicsit ebbe
a... Én most elteveltem önt a saját szakterülete felé.
De hogyha itt a konferenciába bele néz az ember egy kicsit a konferencia programjába, rengetegféle anyag minőséggel előfordul, és ezeknek mind megvan a maga helye, és nyilván az előállítási bonyolultság, a hozzáférhetőség, az ár, a kereslet, kínálat szabja meg azt, hogy ebből aztán mi lesz. De egy óriási nagy terület, és nagy-nagy fejlődésen megy keresztül a mai nap is.
Köszönöm szépen, sok sikert a munkájában, az oktatásban és a kutatásban egyaránt, és gratulálok még egyszer a díjhoz.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy erről tudtam beszélni.
A Fiatal Műszakiak jubiliáris 30. konferenciája alkalmából a plenáris előadásokat mindig nagyon jeles professzorok, szakemberek tartják, akik a fiatalokhoz, és nem csak a fiatalokhoz szólnak. Az ez alkalomból a megnyitó utáni első előadás az Imre Sándor professzorhoz kötődik, aki a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok osztályáról érkezett. Majd erre is már fogok kérdezni, hogy milyen tevékenység zajlik ott, mert ugye a Magyar Tudományos Akadémia nagyon sokszínű intézmény, de az előadása az külön érdekes volt, hiszen manapság az információk özönében élünk, a számítástechnika határozza meg mindennapjainkat és szinte minden szakmai területet is. Ön pedig egy olyan előadást tartott, amelynek az volt a címe, hogy Parare necesse est, bevezetés a kvantum számítás technikába. Mielőtt megijesztenénk a hallgatókat ezzel a szakterülettel, hát elmondom, hogy itt kiderült az, hogy tulajdonképpen az alapelvek nem is annyira bonyolultak. Itt ön megkérdezte azt, hogy vajon a labdarúgás vagy a kvantum számítás a bonyolultabb-e, és hát mindenki, én is arra szavaztam, hogy a kvantum számítás. Közben kiderült, hogy nem, a foci sokkal bonyolultabb. No, de a hallgató ezt hogyan értse meg?
Tapasztalásom vagy tapasztalásunk az, hogy az egyetemi képzésben is a hallgatók kezdetben egy kicsit óckodnak attól, hogy ilyen kvantummechanika és fizikához közelinek tűnő dolgokkal foglalkozzanak, de valójában arról van szó, hogy a manapság az informatikában jártas, és azokat az alaptrükköket, technikákat ismeri, amivel informatikai rendszereket fejlesztünk, ehhez képest a kvantumos világ nem sokkal bonyolultabb. Egy kicsit más, meg kell ismerni azokat a szabályokat, amelyeket itt alkalmazni lehet, de ha ez megtörtént, akkor utána viszonylag egyszerűen lehet boldogulni már ezen a területen is.
Hát itt szóba került Albert Einstein a relativitás elméletével, és arról is hallottunk, hogy Einstein nem ismerte el a kvantummechanika eredményeit, tehát az ő saját elveivel ellentétesnek vélte. Tehát akkor itt jutottunk el oda, hogy a relativitás elmélet is relativizálódott, ugye? Tehát állítsuk egymás mellé akkor ezt a két területet, és miért tovább lépés a kvantum számítás a relativitás elmélethez képest?
Igen, ugye a relativitás elméletet azért ismertem, mint a kvantumos világ, vagy a kvantummechanika, mert hogy az ember a hétköznapokban is az, hogy valami relatív, valami viszonylagos, azt nap mint nap megéli. Hát, hogy ha állok az utcán, és látom, hogy jön egy busz, akkor az valamilyen sebességgel mozog hozzám képest, és el tudom fogadni, hogy a buszon ülő ugyanakkor meg azt tapasztalja, hogy ő együtt mozog a busszal. Hát ez egy relativitásos helyzet. És
de akkor mindjárt együtt mozgunk. Igen. A földkerekséggel, a világegyetemmel, stb. Ugye?
Így igaz. Ezzel szemben a kvantumos világhoz nem találtak ilyen nagyon egyszerű és kézenfogható szemléltett dolgokat, de valójában ezek nem egymással szemben feszülnek, hanem arról van szó, hogy az igen nagy mérettartomány a bolygók, csillagok, nagy tömegek világában a relativitás elmélet írja le a világot, a nagyon parányi elemi részecskék, fotonok, elektronok világában pedig a kvantummechanika. Ezek nagyon szervesen, egészségesen kiegészítik tulajdonképpen egymást, tehát nincs ellentétről szó. Egy más mérettartományot vizsgálunk és próbálunk fejleszteni, amikor a kvantumos világgal foglalkozunk.
Hát itt sok mindenről szó esett, ugye a mesterséges intelligenciával, abból is, hogy hol tartunk-e területen, mennyivel gyerekcipőben jár még tulajdonképpen annak ellenére, hogy az elmúlt 2-3 évben felfordította, felforgatta az életünk minden területét, és az információ áradat ugye maga alá temet mindnyájunkat. Ebben azért segíthet a kvantumszámítás, tehát az információk távolásában, feldolgozásában és értelmezésében. És természetesen akkor itt már találkozunk a mesterséges intelligenciával, amely nem is annyira intelligencia egyelőre. Nagyon bonyolult mégiscsak, bármilyen egyszerű alapelveken nyugszik ez a tudomány.
Igen, ugye az a manapság bevett gyakorlat vagy helyzet, hogy sokkal, de sokkal több adatot gyártunk, állítunk elő, figyelünk meg, gyűjtünk össze, mint amennyit fel tudunk dolgozni. És ez igazából irdatlan nagy veszteség, mert a minket körülvevő technikai világot sokkal hatékonyabban, kevesebb energiafelhasználással, gyorsabbra, részletekbe menőbbre tudnánk alakítani, akkor, hogyha ezeket az információkat fel tudjuk dolgozni. Tehát ma egy kicsit hátrányban van az információ előállításához képest az információ feldolgozása, és ez a kvantum számítógépes világ erre tesz egyfajta ígéretet, hogy lényegesen minőségben és mennyiségben tudunk előrelépni az adatfeldolgozás terén, és tudjuk utána ezt a hétköznapokban beépíteni ezeket a feldolgozott adatokat és eredményeket, és a mesterséges intelligencia is tulajdonképpen erről szól, hogy nagy mennyiségű adatot valamilyen automatizált módon szűrjünk, keressünk, dolgozzunk fel.
Ez egy öngerjesztő folyamat lesz, önfejlesztő, öngerjesztő, tehát ugye elhangzott az is, hogy milyen gyors ütemben duplázódik meg az információk mennyisége, az ugye ha nagyobb mennyiségű információ áll rendelkezésünkre, akkor a kombinációs, kombinatorikus lehetőségek is ugyanolyan mértékben, illetve hatványozottan bővülnek, tehát ez egy végérhetetlen folyamat.
Igen, ugye egy dolgot fontos szem előtt tartani, hogy míg az információ, amit fel kellene dolgoznunk, az folyamatosan nő, ugyanakkor az ember, mint természetben élő lénynek az információ befogadó képessége szemén, fülén, bőrén keresztül, az egy véges mennyiség, tehát hihetetlenül kritikus az, hogy a körülöttünk keletkező rengeteg információt annyira leegyszerűsítsük, vagy kiemeljük belőle a lényeget, amit aztán nekünk embereknek kell utána megérteni, feldolgozni és processzálni. Tehát ebben a fajta információ kicsemegézésben tud akár a mesterséges intelligencia, akár az a kvantumos világ segíteni nekünk majd.
Hát valóságos sok hatás az, amikor elvomlik valami az informatikai világban, az információ tárolásban, és ön azt mondta, hogy itt ez a legfőbb veszély, mert egy annyira kisméretre, atomi szintre, vagy még kisebb szintre vezetjük le az információ távolását, hogy itt bármilyen kis módosulás úgymond a teljes rendszer összeomlását jelentheti. Tehát ugye egy nagy összetett rendszerben vagy gépezetben, ha kisebb meghibásodás van, azért még az egész menthető. Itt nem. Ez mit jelent?
Tehát ahogy a klasszikus világban, ugyanúgy szerencsére már a kvantumos világban is bizonyították, és vannak ilyen fejlesztések, hogy a hibákat úgynevezett hibajavító kódolásokkal helyre tudjuk állítani, vagy meg tudjuk őrizni. Tehát nincs másról szó, mint hogy itt a kvantumos világban ezt a fajta hibajavító, hibaellenőrző mechanizmust, ezt nagyon is szem előtt kell tartani, és nagyon hangsúlyossá kell tenni. De az elmélet már megvan hozzá, hogy ezt hogy kell csinálni, most a hétköznapokba ültetés az, aminek a terepe eljött végre.
És most rátérnék arra, ahonnan kiindultunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok osztálya mely területeken végzi a legjelentősebb, világszinten is legjobban jegyzett munkát most az adott szakterületen belül, és természetesen, hogy ez mennyibe vetül ki Kolozsvára is. Például hát itt beszélgetünk a Szapiencián, a Fiatal Műszakiak 30. konferenciájára.
Igen, a Műszaki Tudományok osztálya a Tudományos Akadémián valójában a mérnök tudósokat igyekszik összefogni, és az egész Kárpát-medencét szem előtt tartva a tudományos életet felpezsdíteni. Tehát nehéz konkrét területeket kiragadni. Jelenleg az osztály az három nagy tudományterületre osztva próbálja szervezni a munkásságát. A legnagyobb út visszatekintő ez az építész-építő mérnökség világa, a következő fiatalságban az a gépészet és közlekedés tudomány, és hát a legfiatalabbak vagyunk többek között én is, a villamosmérnök és informatika. De azt kell szem előtt tartani, hogy az akadémiának van egyfajta ilyen határokon átnyúló és a nemzet és a nemzethez tartozó tudósok közötti együttműködést erősítő szerepe, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb talán, amit meg tudunk tenni, hiszen a tudósok önmagukban művelik a tudományukat, de hogy ezek ne magányos farkasok legyenek, hanem egy összetett közösséget alkossanak, ahol ezek a tudományterületek egymással együtt is működnek. Ugye manapság azt a korszakot éljük, hogy egyes szakterületeken nagyon mélyen, szakterületekhez nagyon mélyen értő tudósokat nevelünk, és most megint kezd előjönni az az egyfajta polihisztorság, hogy olyan tudósok, akik értenek ehhez is, meg ahhoz is, és hidat tudnak teremteni a tudományterületek, és nyilván a földrajzilag elkülönülő területek között is. És ebben azt gondolom, az akadémiának itt a 21. században talán a legfontosabb szerepe van.
Hát említette, hogy oda-vissza hatás, együttműködés oda-vissza. Hát mi itt Erdélyben ugye hosszú ideig, évtizedekig úgy tekintettünk Magyarország Budapest felé, mint a nagy testvér felé, ahonnan tanulni kell, ahonnan ihletődni kell, és módszereket elsajátítani. Azóta alakult ez a helyzet olyan irányba, hogy most már ténylegesen oda-vissza hatás van, tehát önök is jönnek ide tapasztalatot szerezni.
Ez teljes mértékben így van. Ugye, tehát olyan kihívásokkal szembesülünk ma, akár a felsőoktatásban, akár a tudományos világban, amit nagyon nagy merészség lenne azt gondolni, hogy ezt egy adott helyen akárhány tudós is meg tudja oldani. Tehát felértékelődik megint az, ahogy előbb említettem, hogy különböző helyeken, különböző környezetekben, különböző ingerek által vezérelt tudósok, oktatók, azok a saját tapasztalataikat meg tudják osztani egymással, és ebben a tekintetben nincs különbség Budapest, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely között, mert mindenütt itt vannak a jövő reményteli tudós jelöltjei, és az, hogy őket hogyan lehet rávezetni erre a szakmára, hogyan lehet őket támogatni, bátorítani, erre mindenütt kialakulnak nagyon jó megoldások, és ezeket egymástól ellesni, eltanulni, azt gondolom, hogy nagyon bölcs dolog.
Köszönöm szépen, további jó munkát és együttműködést kívánok.
Köszönöm. Önöknek is minden jót kívánok.